Urunk, mi is az élet vizénél gyűltünk össze, és kérünk, hogy elégítsél meg bennünket ezen a délutánon. Jöttünk, Urunk, és akarunk előtted meghajolni, tisztelni téged. Valóban Isten tiszteletet szeretnénk tartani, adj erre kegyelmet. Kérünk, jó Istenünk, hogy vizsgálj meg bennünket, áldjál meg bennünket. Köszönjük, hogy te egy nagyon jó Isten vagy, szerető Isten vagy, ugyanakkor szent és tökéletes. És hogyan is járulhatnánk mi eléved, Uram? Kérünk, hogy tisztítsál meg szívünket és gondolatainkat, hát, hogy minden terhet lerakjunk a te lábaidnál, a te kezeidben. És azért is imádkozunk, hogy ezen a délutánon használj minden szolgálatot a te dicsőítésedre, és a mi lelkünk épülésére, üdvére. Amen. Keressük meg Isten igéjét, amit írva találunk a Róma beliekhez írott levél első részének első 15 versében. Pál Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, melyet eleve megígért az ő prófétái által a Szentírásokban, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által, ami Urunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden pogányok között az ő nevéért. Kik között vagytok ti is, Jézus Krisztusnak hivatalosai? Mindeneknek, akik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által minnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van, mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felőletek imádkozásaimban mindenkor könyörögvén, vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem Isten akaratából, hogy hozzátok mehessek. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam, hogy köztetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok közt is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni.
Gyakorlatilag a töredékét, az elejét. Azt kezdett el foglalkoztatni, hogy én, mikor levelet írok, mit írok és hogyan írom. És rájöttem arra, hogy nagyon gyatran levélíró vagyok. Ugye manapság, amikor már nem sokat írunk kézzel levelet, írok egy e-mailt, vagy akár csetelek, vagy bármit csinálok, csak pár mondatban, egy-két szóban elmondom, mit akarok, és kész, kiléptem. Semmi nincs benne, semmi más, ami közelebb hozna a testvéremhez, a partneremhez, akivel beszélek, vagy akinek írok. Esetleg írok neki egy sziát, vagy egy hello, hogy itt vagyok, itt voltam, elmentem. Szóval visszagondoltam kicsit korábbra, amikor még kézzel írtam leveleket, és akkor annak volt egy formája. Ugye felírtam azt, hogy kinek küldöm, kinek címezem, volt egy kedves megszólítás, attól függ, kinek írtam, tisztelettel, vagy tisztelt uram, vagy kedvesem, vagy drága testvérem, drága szüleim, valakinek írtam, és annak volt egy formája, volt egy bekezdése, egy tartalma, és arra jöttem rá, hogy akármennyit megyek vissza, akármilyen szép levélíró vagyok, akármilyen jó dolgokat írtam, ebből a levélből nagyon sok tanulnivalóm van. És pedig már a megszólításnál van egy olyan, ami engem most nagyon megfogott. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Benne van minden, amire szükségünk van. Azt tetszik nekem benne, hogy Pál apostol magában is tudatosítja, de a levél azt, akinek küldi a levelet, azokban is tudatosítja, hogy kegyelem néktek és békesség kitől, nem mástól, Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Tudatosodik bennem az, mikor valakit köszöntök, hogy mit is kívánok neki? Vagy lehet, hogy vasárnaponként több tízszer elmondom azt, hogy áldjon meg az Úr Jézus. tudatosodik bennem az, hogy mit kívánok? Mások mit kívánnak nekem, vagy én ezt tiszta szívből tudom-e kívánni annak, akinek oda nyújtom a kezem, és szembenézek vele? Vagy csak ez egy megszokás, egy megszólítás? Ezekben a sorokban viszont itt érzem Pál apostolnak teljes szívét, lelkét, azt a meleg köszöntést. Kegyelem néktek és békesség Istentől. És ez hatott át az én szívemet is, amikor készültem. Igen, erre van szükségem. Erre van szükségem naponként, akkor, amikor felkelek, amikor találkozok embertársaimmal, bent a munkahelyen, a családban, és így készülök az örök életemhez is. És aztán látjuk azt egy igaz embernek a hétköznapi életét. Látjuk azt, hogy mi az, amire gondol, mi az, ami betölti a szívét, a lelkét, az egész idejét. Látjuk azt, hogy hogyan telik el neki egy napja, hogyan gondol szeretteire, és ismét azt vettem észre, hogy itt megint hiányos az én életem. 8. versben úgy olvassuk. Először is hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Tehát ő, mint hívő ember, mint apostol, nem csak a saját munkájára gondol, nem csak a közvetlen környezetére, hanem hírt szerez a távollevőkről is. És hálát ad az Istennek azért, hogy messze tőle vannak emberek, akik ismerik Jézus Krisztust, és olyan példás életük van, hitük van, hogy messze elterjed a hírük. Foglalkozik velük, érdekli, hogy mi van másokkal. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok. Szüntelenül megemlékezem rólatok. Nem csak egyszer egy héten, egyszer egy fél évben, egy hónapban, hanem mindig. Az én szívem milyen? Én tudok-e szüntelen, azaz minden nap gondolni szeretteimre, testvéreimre, barátaimra? Nem csak azok, akik közel vannak, hanem akik távol is vannak. Imában tudom őket hordozni? Hálás tudok lenni Istennek értük? Tudok értük imádkozni, megkérni azt, hogy áldja meg őket is az Isten nap, mint nap, hogy tudjanak példás életet élni. És szüntelen kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. És ott ég az a vágy benne, hogy személyesen találkozzanak. Tudjuk azt, hogy milyen az, mikor két fiatal pár alig várja, hogy találkozzon. Messze vannak, elutaztak, egyik itt tanul, másik ott, és nem találkoznak. És alig várják azt a pillanatot, amikor ismét találkozhatnak, együtt lehetnek, köszönhetik egymást. És valahogy így tudom elképzelni azt a hívő embernek és az életében, amikor a hittársával, az ő barátjával, az ő testvérével találkozik. Alig várja azt a pillanatot, hogy találkozzanak, hogy beszélgethessenek, hogy köszönhessék egymást, hogy elmondhatják egymásnak, hogy mit tapasztaltak meg Krisztussal, milyen átéléseik voltak, hogyan vezette át őket egyik nehézségen és a másikon. Be kell valljam a testvéreknek, hogy az én életemben sajnos nincs így. Nem tudok minden nap így gondolni, és így vágyakozni az én testvérem után. És akkor, mikor készültem, meg kellett alázkodnom, és kellett kérjem azt, hogy igenis, ezt kérem, ezt szeretném megtanulni, ezt szeretném gyakorolni, hogy ez a vágy, ez bennem legyen. Azért, hogy bárkivel találkozzak, ne azok a dolgok érdekeljenek igazán, amik ezen a földön gyorsan elmúlnak, hanem az foglalkoztasson, ami a mennybe visz, ami az örök életemről szól, és erről beszélgessünk. És itt látjuk azt, hogy Pál apostol nagyon szeretne eljutni a római testvérekhez. Nagyon sokszor el is készült, de a lélek nem engedte. És most is azt mondja, hogy tervezem, de várom Istennek az áldását. Várom azt, hogy ő azt mondja, hogy mehessek. Kész vagyok arra, hogy hirdessem nektek is az evangéliumot, de szükségem van arra, hogy Isten megáldjon és elküldjön. Én hogyan tervezem az én életemet? Megvárom azt, hogy Isten áldását adja az én tervemre? Vagy eltervezem, megvalósítom, és utána kérem meg, hogy jó volt ez így? Vagy Istenem, velem jöttél? Ez is egy újabb tanulság a számomra, hogy úgy tervezzek, hogy először kérdezzek. Először kérdezzem meg, hogy mehetek? Tehetem? Most van itt az ideje? Most kell tennem. És a másik nagyon fontos dolog számomra, hogy Pál apostol nem úgy akar menni, hogy ő csak adjon, adjon és adjon. Mindenki ezt várta tőle. Úgy olvastuk, hogy ő szeretne kapni is. Hogy egymás hite által épüljünk. Én is elmondom, hogy mi történt velem, hogyan tapasztaltam meg a szabadítást, de ugyanakkor várom is azt, hogy elmondják testvéreim, hogy ők hogyan élték meg a hívő életet. És ez az igazi alapja a közösségünknek, a barátságunknak, hogy egymás hite által épüljünk. Valakitől olvastam egy magyarázatot ezzel az igével kapcsolatosan, és ő tömören összefoglalta ezt, hogy hogyan is kéne ez legyen a mi életünkben. Az evangélium, mely Jézus Krisztusról szól, összeköti és egyben tartja a gyülekezetet. Ezért van szükség a gyülekezetre, mert ott az evangéliumban részesülünk. Egymás bizonyságtétele által épülünk. A gyülekezet nem attól élő, hogy nagy a közönség, hanem attól, hogy jó a közösség. A mai napon mit nyújtottál a közösséged számára? És mivel gyarapodtál te magad? Ezzel a kérdéssel szeretném én is zárni szolgálatomat. Gondolkozzunk el azon, mit tudtunk nyújtani egymásnak, és mi, én személyesen, mit kaptam, és hogyan növekedtem általa. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük.
Az Úr őrizőm, pajzsom és szabadítom,
Eszter szolgálatát hallgatjuk meg.
Ennek az esti alkalomnak a testvérek azt a címet adták, hogy vágyakozás Isten háza után. Amikor elolvastam, az első dolog, ami eszembe jutott, hogy milyen volt az, amikor kislányunk megszületett, és azt a 6 hetet otthon töltöttem annélkül, hogy találkoztam volna a testvéreimmel. És elmondhatom, hogy az egyik legnehezebb dolog volt az, mikor férjem készült az imaházba, és én otthon kellett maradjak gyermekünkkel. Nem teher volt ez, de vágytam arra, hogy találkozzak testvéreimmel, és közösségbe legyek a testvérekkel. És ugyanakkor arra is, hogy üzenetet kapjak a jó Istentől. Napjainkban nagyon sok lehetőség van arra, hogy ige hirdetéseket hallgassunk, különböző formában, internet, tévé, meg sok egyéb más, de teljesen más az, amikor 4 szem közt lehetek az én testvéremmel, barátommal, és megoszthatom nem csak a gondolataimat, hanem kézzelfoghatóan is találkozhatunk egymással, és kommunikálhatunk. Ugyanakkor felmerült bennem az a kérdés, hogy most, hogy itt lehetek, mennyire értékelem, mi az, amit hozok magammal Isten házába, mi az, amit megosztok, és be kell valljam, hogy nem teljesen úgy van az életemben, ahogy Pál apostol mondja, hogy azért vágyok a gyülekezetbe, hogy egymást, testvéreimet bátorítsam, hanem lehet, hogy sokszor az én beszélgetéseim abba merülnek ki, hogy hétköznapi gondjaimat osztom meg, és nem azt, amit Istentől kapok, vagy nem arra törekszek, hogy bátorítsam a másikat. Én szeretném, hogyha ez másképp lenne az életemben. És Dávid egyik zsoltárában elmondja azt, hogy mi az, ami neki áldás, úgymond az Isten közel, az Isten hajlékában, és mit jelent neki Isten hajlékában lenni. Ebből szeretnék egy pár igeverset olvasni. Mi kedvesek a te hajlékaidó seregek, Ura, sóvárok, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után, testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy az ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol 1000. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek, Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Kívánom, hogy ezt tapasztaljuk meg. Amen.
Kérjük szépen akkor az énekzenekar szolgálatát, és utána Seletje Erzsébet testvérnőt hallgatjuk meg.
Thank you.
nekem is sokat mondott ez a cím, hogy vágyódás az Úr háza után. Hála az Úrnak, hogy van gyülekezetünk, és egészségesek vagyunk, és el tudunk jönni a gyülekezetbe. Mert az Úr megígérte, hogy ott, ahol ketten vagy hárman az ő nevében összegyűlünk, ő ott van, és áldását adja ránk. Ne maradjunk el a gyülekezetünk soha. Vannak esetek, amikor megtörténik, de kívánjuk a gyülekezetbe való lakozást. Úgy, ahogy a Zsoltáros is azt mondja, hogy mint a szarvas kívánkozik a lelkem a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem, te hozzád, ó Isten. Szomjuhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez, mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt. Bennem is ez az ige is megfogalmazódott, ami Eszterbe, hogy mi szerelmetesek a te hajlékaid, ó seregek ura, kívánkozik, sőt, emésződik a lelkem. Uram, tornácaid után a veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahova fiait helyezhesse. A te oltáraid, ó seregek ura, én királyom, én Istenem, boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, a te ösvényed vannak az ő szívében. Átmenvén a Siralom völgyén, bizony áldással átmenvén a Siralom völgyén, forrását teszi azt. Bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg meg nem jelennek Isten előtt a Sionon. Valóban itt tudjuk egymást erősíteni, a gyülekezetben. Vágyjunk a gyülekezetben, az a testvér és testvérnő. Én is egy vagyok azok közül, akik sokat hiányoztak, mert betegek voltunk, és nagyon vágytunk a gyülekezetbe. Ne kívánja senki megtapasztalni, hogy milyen rossz, hogy otthon kell ülni, és nem jöhet a gyülekezetbe. Mert az interneten is lehet valóban hallgatni ige hirdetést, de nem olyan az, mint mikor az Úr itt van, és érezzük az ő jelenlét, és testvérekkel találkozunk. Annyi áldás van, és úgy jöjjünk a gyülekezetbe, hogy hozzunk mi is magunkkal. Úgy, ahogy az ígében olvastuk, hogy a mi hitünk és a egymás hite által épüljünk. Az én hitem és a ti hitetek által. Osszuk meg ezt egymással, mert így tudunk növekedni, erőről erőre jutni, hogy megállhassunk majd egykor az Úr előtt. És nem mindegy, hogy jövünk a gyülekezetbe. Nem mindegy, hogy nézünk ki. Ránk néz a világ is, de az Úr is látja, és fáj neki, amikor nem úgy öltözködünk, ahogy illik mi hozzánk, és nem úgy jövünk el, mert vigyázzunk, mert ez az Isten háza, a mennyország kapuja. Segítse meg bennünket az Úr, hogy szeressük az ő házát, és jöjjünk az ő házában örömmel. Amen.
Hát dicsőítsük közösen zenekarral a mi Istenünket, és utána Olá Csaba testvér szolgálatát kérjük. Thank you.
átélésemről szeretnék röviden bizonyságot tenni. Amint tudják a testvérek, hogy a nagyheti eseményeket, a húsvét ünnepeket Lupénban töltettük szeretteinknél, a Pósoméknál, abban a gyülekezetben voltunk, ahol 2 évet töltettem el Isten kegyelméből, és azt tapasztaltam meg, hogy olyan szeretettel fogadtak bennünket a testvérek. Már megérkezésünkkor, első alkalom, amikor voltunk a testvérek gyülekezetbe, a testvérek közül többen is mondták, hogy meg ne tegyük, hogy hozzájuk, hogy ne menjünk el. És szeretettel meghívtak, nagy szeretettel fogadtak bennünket, és jól esett azt is hallani, hogy mivel ide jöttünk Szatmára, hogy hiányoltak bennünket a testvérek. Hát úgy gondoltam, hogy az ünnepek alkalmával, a nagyheti események, húsvéti ünnepek alkalmával két szolgálattal készültem, két szolgálatom, hogy megbízzak a testvérek, és meglepődtem, mivel 4-szer is kértek, 2 bizonyságtevés ráadásul még, és ugye az Úr elé álltam, hogy az Úr adjon nekem, és tudjak adni a testvéreknek is üzenetet, és jó volt megtapasztalni Istennek kegyelmét a szolgálatban is, hogy hozzám is szólhatott az Úr az ége által. Csak van egy gondolatot említenék meg, amit én is az Úrtól kaptam. Egyik téma az volt, hogy imádkozunk azért, hogy Krisztus képére formálódjunk át, és elmondtam a testvéreknek, és úgy nekem is szólt az az ige, hogy hogyha nem engedjük, ahogy van a Galata levélben, Pál apostolnak a Galáciában level 5. rész 22. versében, a léleknek az a gyümölcse, hogy legyen a életünkben, akkor formál át bennünket a sátán az ő képére. Ha engedünk egy kis haragot a életünkben, ha engedünk egy kis neheztelést, és engedjük a bűneket, akkor formál bennünket a sátán az ő képére. De ha engedjük Isten kezébe, akkor Isten az ő képére és hasonlottasságra formál bennünket. A testvérek által is szólt, egyszerű testvérek által is hozzám. A húsvéti alkalom egyik testvérünk szolgált, és említette azokat a csodákat, 7 csodát is említett, ahogy mikor feltámadt az Úr Jézus Krisztus, és úgy megerősített bennem, és a hitemet is erősítette, hogy még csoda által is megerősödött, ahogy az ő halálával is történtek csodák, ugyanúgy az ő feltámadásával is. Testvérek, amint tudják, ott vastestvér van, mint igehirdető, lelkipásztor, Hunyadba van az anyagyülekezet, másodnapján eljött Lupénba is. Én nem sokat hallottam szolgálni a testvérünket. Egyik alkalom, emlékszem, mielőtt Vékás testvér jött volna a gyülekezetünkbe, Barta testvér elhívta. Arra szolgálat emlékeztem, ahogy testvérünk mondta délőtt, hogy az idő miatt elhomályosodnak a szemei, és kicsit még furcsában szolgál, a jegyzetet maga előtt tartott, és úgy imádkoztam magammal, hogy az Úr érintse meg engem is a szolgálat által is. Olyan mély dolgokat mondott a testvérünk, például a délőttön másodnapján szólt testvérünk, ahogy az Úr Jézus köszöntötte az ő tanítványait, hogy békesség néktek, de valahogy, mintha nem is húsvéti gondolatokat, és először gondoltam, hogy mit is akar szólni a testvérünk azáltal, és egy gondolat annyira megérintett engem, és úgy érzem, hogy minden nap szükségem van Istennek ígére, hogy megerősítsen, és elmondott egy gondolatot, hogy többféle válfajt említett a testvérünk, nagyon sok oldalon ecsetelt a békességet, hogy szükségünk van a békességre még az imaházban, az eljövetelre is. És testvérek, az történt, hogy amikor megérkeztem, hogy fel kellett menni az autónkkal, nem egy márkás autónk van, és az önindító motor meghibásodott. Hát pont az út közepén álltam meg, hát a vállammal el kellett tolni, és úgy gondoltam, hogy nem sokára haza kell jönni, hogy fogok hazajönni. És az Úr még meggyógyított, haza tudtunk jönni, és ez a gondolat úgy megfogott, hogy milyen nagy szükségem van nekem a békességre, minden alkalom még a gyülekezetbe. Délután is egy nagyon érdekes dolgot mondott a testvérünk a nagy misszió parancsról. Elmondta azt, hogy ha valamelyik ige neki gondot okoz, akkor ez az ige a testvérünknek a misszió parancs, hogy menjetek el minden népekhez. Ő ennek a kötelességének nem tudott eleget tenni, ennek a misszió parancsnak, és elmondta testvérünk, hogy megfogott engem is, és nagy igazságokat mondott, például, hogy mi magyar emberek hajlamosak vagyunk csak a magyaroknak. A román ajkúaknak kevésbé hirdetjük Istennek igét, vagy a romáknak, vagy a szerbeknek, vagy az oroszoknak, és Isteni parancs az, hogy minden nemzetnek, mindenkinek hirdessük és éljük meg Istennek igéjét. Egy ima témám volt évek óta ott a gyülekezetben, elég kevés volt ott a megtérés, és volt egy ilyen egy ima témám, hogy legyenek még megtérések itt Lupényban is, és hétfőn másodnapján egyik testvérünknek 7 gyermeke van, és a harmadik gyermekkel nem nagyon akarnak a gyermekei az Úr útjára térni, és bizonyságot tett. Olyan élően a gyülekezetben könnyek között hallgattuk az ő megtérésének történetét, és úgy éreztem, hogy talán minden prédikációnál élő volt az a bizonyságtevés, hogy hogyan találta meg az a lányka, Klárika, az Úr Jézus Krisztust. Dicsőség legyen neki, hogy van ilyen ima meghallgatás. Egyik testvérén is mondta, hogy neki is volt ilyen kérése az Úrtól. Az este olvasgattam egy könyvet, egy kicsi kis könyvecske, az a címe, hogy Isten még mindig szól hozzánk, és arról szól, hogy a Biblia egyes versi, hogy életre kelnek. William McDonald a szerző, és egy kis történetet olvastam, nagyon megfogott, hogy nekem is milyen nagyon nagy szükségem van minden nap Istennek igére. Az volt a címe, hogy Isten segít még a virágrendelésben is. Egy női szeméről írt ez a történet, megvett egy virágos üzletet, ott dolgozott, és nagy lépés volt az életében, hogy megvehet az üzletet. És nagy gond volt az is számára, hogy mennyi virágmennyiséget rendeljen. Hogyha túl sokat rendelt, akkor rászáradtak a virágok, a virágnak a csonkjai maradtak rá, viszont hogyha keveset rendelt, akkor jelentős anyagi vesztesége volt. És az történt, hogy egy idő után megtért. Átadta az Úr Jézusnak az életét, és ezt az üzletéletet is az Úr Jézusra bízta, és közelgett egy nagy ünnep, és a Isten elé tette, hogy mennyi virágot is rendeljen, hogy ő szerinte legyen. És egy igeverset olvasott aznap a igéből, ezt fel is olvasnám, a Mózes második könyve 36. rész 7. verse. Mert elég volt az anyag az egész munka elvégzéséhez, sőt, még maradt is. Ahogy elolvasta testvérünk ezt az igeverset, nevetve, még nevetett, és megértette egyszerűen Istennek a parancsát, hogy amennyi virágja van, az neki elegendő lesz az ünnepekhez. És úgy is történt. Csodálatosan elég volt a virágjai, az üzlettársai panaszkodtak, hogy nagyon sok virág rájuk maradt. És úgy rádöbbentem, hogy a mindennapi életben nem azért, hogy mit tudom én, milyen anyagi hasznaink legyenek, de az apró cseprő dolgokban is olyan nagyon nagy szükségem van Istennek igére. A tegnapi nap is egy megtapasztalásom, hát egy örömteljes ünnep volt. És én egy ideig nem tudtam örvendeni. Volt egy kis incidensem az autóval, és szomorú voltam, ott ültem az oszlop környékén. Testvérünkön élően szólt az igéből is, hogy imádkoztam, hogy én is tudjak örvendezni. És eszembe jutott az aznap reggel ige, a mai igéből, hogy ne féljetek. És úgy megerősített az Úr engem az ige által, hogy eszembe jutott, hogy az Úr nekem azt adta azt az igét, és tudtam örvendezni, és örülhettem az örülőkkel. Hát kívánom, hogy tapasztaljuk meg minden nap Istennek a kegyelmét. Amen.
Oh,
Köszöntünk szeretettel mindenkit ma délután az Úr házában. Ahogy énekeltük is, hogy ő szeret bennünket, ezt érezhetjük is, és tapasztalhatjuk is. Isten formálni akar bennünket ezen a délutánon is. Engedjük, hogy ő ezt tegye. Hiszük, hogy ezt tette eddig is. Az énekkar szolgálatát kérjük. Vágyakozás a gyülekezet iránt. Valóban, ahogy már többen elmondták, hogy akkor érezzük ennek a hiányát, amikor valami miatt nem tudunk eljönni az Úr házába. Betegség miatt, gyengeség miatt. És remélhetőleg csak ekkor maradunk ki az Úr házából. Ott kellene legyen mindnyájunkban ez a vágy, ez a szomjúság. Pál apostol ott égett benne éveken keresztül, hogy menjen el a római testvérekkel is találkozzon. Pál apostol egy nagyon komoly dolognak tartotta a gyülekezetet, szinte úgy lehetne mondani, hogy az életének a része volt ez. Nem valami plusz, nem valami olyan, ami hát egy valami ötlet, egy szórakozás, hanem valami nagyon, de nagyon komoly, nagyon fontos. És amikor így vesszük ezt, ugye többször beszél az ige Pál apostolnak, az Úr kinyilatkoztatta ezt, hogy hasonlítja a gyülekezetet több mindenhez. És meghatározza, hogy mi a gyülekezet. És Isten ezt adta neki, és ő így vágyott oda az Isten népe közé, mert tudta, hogy mi a gyülekezet. Nagyon sokszor ezt elfelejtjük, testvéreim. Úgy elgondoltam ezekben a napokban ezt a témát, hogy sokan hogy gondolnak a gyülekezetre. Például egyesek úgy gondolják, hogy a gyülekezet olyan, mint a cirkusz. Oda elmegyünk, és nézzük, hogy ott mi történik. Vannak egyesek, akik ott bohóckodnak, ott csinálnak ilyen dolgokat, ott bukdácsolnak, ottan mutatják az ügyességüket, ugye, mert felkészülnek, és akkor ott csinálnak sok mindent. Ott éjjenezni kell, ott lehet pattogatott kukoricát tenni, meg magozni, meg ilyet. Egy olyan laza akármi. És sokan úgy gondolják, ilyen a gyülekezet. Hát nem erről a fajta felfogásról beszél Pál apostol, amikor azt mondja, hogy vágyakozom, hogy menjek oda, hogy találkozzak veletek, hogy osszak meg veletek valamit. Sajnos, hogy van ilyen fajta gyülekezeti élet. Így, mert így képzelik el. Mert mindenféle viccekkel és bohóckodással kell fenntartani az embereket, vagy sztorikkal. Mert másképp nem jönnek el az emberek. Hát nem ilyen híradó, és nem ilyen showműsor a gyülekezeti összejövetel, az Isten tisztelet. Pál apostol nem erről beszél. Mások úgy gondolják, hogy a gyülekezet az olyan, mint egy múzeum. És akkor ottan megvan mindennek a helye, ott be van zárva kulccsal és riasztó berendezéssel minden, és ugye van látogatási idő, és hogyha valakit érdekel valami régiség, valami, ami ma már nem kell, amire már nincs szükség, ugye? Régi sárga lapok, újságok, tudom is én, kinek a tárgyai, amelyek ott vannak. Hát kit érdekli az ma? De hát érdekességképp elmenjünk. És sokan úgy gondolják, hogy ez, hogy ilyen a gyülekezet. Bizonyos szokásokat, bizonyos szertartásokat, hát azért meg kell tartani. És az a szép, hogy olyan rend és olyan tisztaság van, és biztos, hogy a gyülekezetben rend és tisztaság kell, hogy legyen, és biztos, hogy kellenek ezek a szertartások, mondjuk így szertartások. Tehát a rend, az Isten tisztelet sorrendje, hogy legyen és mint legyen, ez biztos, hogy nagyon, de nagyon szükséges. De az az élettelenség, ami van egy múzeumban, nem emlékszem, egyszer voltam egy nagy múzeumban, és eltévedtem. Nem tudom, hogy sikerült ez, de annyi ajtó, annyi szobor, meg mit tudom én, mik, ottan félelmetes volt. Hogy találok oda a csoporthoz? Mind füleltem, de olyan vízhang volt ott, hogy nem tudtam, hogy jobbra menjek, balra szaladjak. Baj volt. Na, amikor megtaláltam őket, akkor nagyon örültem. Nem ilyen a gyülekezet, testvérem. El lehet tévedni benne, hogy meg lehet ijedni, hogy valami régiség dolgokat ottan tartunk, ami ma már nem kell. Nem ilyen a gyülekezet. Pál apostol nem így beszél a gyülekezetről, hogy én vágyok egy olyan helyre menni. Nem. Úgy tartja, hogy az életének része, és nagyon, de nagyon fontos dolog ez. Még arra is gondoltam, hogy manapság nagyon sokan hasonlítják a gyülekezetet a bevásárlóközponthoz. Manapság nagy divat ez. Ha nem szeretünk menni bevásárolni, pénzt költeni, de azért muszáj. Valahogy sokan így gondolják a gyülekezetet is. Ha nem kell, akkor nem. De ha már muszáj, valami kell csinálni, akkor elmegyünk. Valahogy egy kicsit nyugtassuk a lelkünket. És nem ilyen a gyülekezet, amiről beszél az ige. Nem ilyen. Nem muszájból kell oda járni. Meg nem csak egy pár ember működteti a gyülekezetet, mint ugye egy bevásárló központban ott vannak vezetők, ott vannak munkások, és csak azok a társaság ott van, és azok csinálják az egészet. A többik csak látogatók. Hát nem ilyen a gyülekezet, ahogy a Jóisten elképzel, és nem erre mondja Pál apostol, hogy elmegyek oda, és akkor meglátom, hogy mi van nektek. Nem egy ilyen kirakat kereszténységet akar a Jóisten. Nem. A farizeusoknak volt ilyen kirakat kereszténység, hogy szépen megy minden. Kívül minden rendben van. A vitrínbe. Hogy jönnek a vásárlók, jönnek, oda tesszük az árát, oda írjuk, hogy és mit. A szöveg jó volt. De a szív volt rossz. A hozzáállás nem volt jó. És azt mondja az Úr Jézus, ez nem így kell, hogy legyen. Nem ilyen a hozzáállás. És mi tudjuk, testvéreim, hogy Pál apostol hasonlítja a gyülekezetet a testhez. Hozzánk van nőve, vagy benne vagyunk, életünk ez. Nem egy külön valami, hogy eljárok oda, hanem bennem van. Én vagyok a gyülekezet. És erről beszél Pál apostol. Nekem feladatom van a gyülekezetben, nem egy látogató vagyok, aki esetleg megtapsolom, ami volt ott. Nem egy olyan vagyok, aki válogatok, mint a bevásárló központban, hogy ez kell, mert olcsó, és azt nem kell, mert hát ilyet. Miért hozták ezt ide? Nem így. Hanem felelősség, teljesen benne vagyok a dolgokban, és ha öröm van, akkor részt veszek, és örülök az örülőkkel. De ha van feladat, munka, könnyek, izzadság, ami a gyülekezet élethez tartozik, megbeszélések, akkor részt veszek ebben is. Na, erről beszél Pál apostol, és erre bíztat bennünket az új szövetség, Isten maga. És az a kérdés, testvéreim, hogy így vagyunk mi a gyülekezettel kapcsolatosan? Így vágyunk az Isten háza után? Tényleg kivesszük a részünket? Tényleg látjuk azt, hogy ennélkül nem tudok meglenni? Ennélkül nem tudok fejlődni, de nem csak a lelki életemben nem tudok fejlődni, hanem semmilyen területem nem működik a munkahely, az iskola, vagy bármilyen területen nem működik az életem, mert a gyülekezeti élet hozzá tartozik az életemhez. Én hozzá tartozok a gyülekezethez. Nem lehet elválasztani. Amikor elválasztjuk ezt, akkor katasztrofális károk keletkeznek az ember életében, meg a nemzet életében, testvéreim. A gyülekezet hozzá tartozik az életünkhöz. Nagyon fontos szerepe kell, hogy legyen, és Pál apostol valahogy ezt érzékelteti, és ezt akarja átadni a testvéreknek, hogy ez nem egy opcionális, választható lehetőség. Vagy mész az ócskára, vagy jössz az imaházba. Aztán mindegy ez, végül is. Ott megeszel egy lángost, vagy iszol egy szukkot, egy kávét, és akkor eltelik a délelőtt. Hát nem. Hazamész, esetleg bekapcsolod a tévét, még prédikációt is hallgatsz, vagy bekapcsolod a számítógépet, és ott is meglátod, hogy a testvérek hol vannak, és mit prédikáltak. Nem ezt mondja Isten igé, hogy ez te döntöd el. Ha így látod ezeket, ha így látom ezeket a dolgokat, akkor Isten igé még nem munkálkodott teljesen az életemben. Pál apostol úgy látta, hogy neki ott a helye a gyülekezetben. A gyülekezetnek mindig volt helye az ő szívében. Nem lehetett elválasztani. Na most, testvéreim, hogy alakul ki az életemben és az életünkben ez a vágyakozás Isten igéje, Isten gyülekezete iránt? Hogy leszünk mi ilyen emberek, akik így vágyunk az ige után, akik így vágyunk a közösség után, a gyülekezet iránt? Hogy lesz ez? Hát ezt szeretném elmondani röviden. Talán ott kezdeném, hogy alázatos jellemmel kell közelíteni ez a témához. Ahogy Pál apostol kezdi ezt a levelet, Pál Jézus Krisztusnak szolgálja. Hát az Ószövet, illetve a régi időkben, a levelezésben nem a címzetteket szólították meg először, mint ahogy mi most írjuk kedves, és írjuk a nevét, mert megszólítjuk, akinek akarunk írni levelet, hanem a régi időben előbb ők mutatkoztak be, és Pál apostol ezzel kezdi. És nézzétek meg, hogy hogyan mutatkozik be. Pál Jézus Krisztusnak szolgálja. És ebben látom ezt az alázatos lelkületet. Az eredeti szövegben úgy van, hogy rabszolgája. Abban az időben rengeteg rabszolga volt. Rómában és a római birodalomban. Egy ilyen társadalom volt. És azt mondja Pál apostol, hogy én a Krisztus rabszolgája vagyok, vagyis nekem nincs tulajdonom, nekem nincs jogom, nekem nincsen saját akaratom, nem is dönthetek magamban. Hát kié vagyok én akkor? Na ezt kell eldöntse az az ember, aki arról gondolkodik, hogy milyen vágyak kell legyenek a szívében, hogy áll hozzá a gyülekezethez vagy Istenhez. Az alázatos szívű ember mindig úgy látja, hogy Pál Jézus Krisztusnak a szolgája, vagyis a rabszolgája vagyok. És nem azzal kezdi, hogy apostol. Én vagyok az apostol. Én vagyok a kiválasztott. Engem az Isten elhívott. Én mondom nektek hatalmasan, hogy és mind kell cselekedni. Azzal kezdi, én az Úr Jézus Krisztus rabszolgája vagyok. Hogy szoktunk gondolni saját magunkra, testvéreim? Engem oda nem fogadnak. Rám ott nincs szükség. Vagy másképpen gondolj? Pál apostol azt mondja, a Krisztus, Jézus Krisztus szolgája, rabszolgája vagyok. Én Jézushoz tartozok. Az övé vagyok. Ami van nekem, meg aki vagyok, én mindenestől az Úr Jézusé vagyok. Ilyen az alázatos szívű ember, és aki így gondolkodik, testvéreim, az vágyakozik a gyülekezet iránt. Mert a testvérben testvért lát, mert a testvérekben valaki olyat lát, akitől lehet tanulni, ő is hoz valamit az Isten házába, lelki áldást, mindjárt elő is szólunk, de fog kapni a testvérektől valami lelki áldást. Alázatos, szelíd lelkület. Aki nem látja magát többre, ott vagyok, benne vagyok, az Úr népe között, de én az Isten gyermeke vagyok. Lehet, hogy van felkészültségem, vannak talentumaim, lehet, hogy vannak képességeim, lehet, hogy van tapasztalatom, de ez mind az Úr Jézusé. És én nem tartom magamat többnek a többieknél. Nem én vagyok a gyülekezet. Nem én viszem a gyülekezetet. Nem miattam van a gyülekezet. Nem én csinálom. Hanem az Úr Jézus. És amikor ott van bennünk ez az alázatos lelkület, testvéreim, akkor az Úr adja a vágyat is a testvérek után. A gyülekezet iránt. Ott van-e bennem? Hogy gondolkodok saját magamról? Látom azt, hogy én a Krisztus szolgája, rabszolgája vagyok? Hogy mindent az ő akarata szerint kell cselekedjek? Ez az alázatos lelkület, hadd legyen ott a szívünkben. Aztán Pál apostolnál azt is látjuk, testvéreim, hogy hitelvileg megalapozott élettel rendelkezett. Hitelvileg. Itt mond egy néhány dolgot, amivel érdemes lenne foglalkozni mélyebben. Most nincsen időnk erre. De kiemeli ezeket, mert nála rendben volt a hitelvi dolog. Nem volt elhajlás. Nem volt részrehajlás. Nem csak féligasságokat fogadott el, hogy miért mondja azt, hogy az Isten evangéliumának a hirdetésére. Azért, mert az evangélium az Isten szívében született meg, az Atya szívében született meg. Ugyanakkor egy néhány verssel odébb pedig azt mondja, hogy én, akinek lelkem szerint szolgálok, az ő fiának evangéliumában. Hát ki akkor az evangélium? Nem Pálé. Az Istené. Az Isten gondolta ki, az Úr Jézus Krisztus véghez vitte az Atyának a tervét, és a lélekről is beszél, a szentség lelke szerint. Ez az ember tisztában volt ezekkel a fontos teológiai hitelvi dolgokkal, hogy az evangélium mi az, honnan jön, azt nem ő találta ki. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, mert nem csak az úrvacsorával kapcsolatos, hanem az evangéliummal, Isten akaratával. Tisztában volt, nem volt semmi elhajlás. Nem úgy gondolta, hogy ezt én elfogadom, de a többit nem. Figyeljük meg az Úr Jézus Krisztusról, milyen pontosan fogalmaz Pál apostol, máskülönben a római levél egy nagy teológiai levél. Nem véletlenül, hogy a levelek között az első. A római levél. Azt mondja, az ő fia felől, a harmadik vers, aki a Dávid magvából lett test szerint. Tehát ő ember. De nem csak ennyi, mint ahogy a Jehova tanúi tartják, hogy Jézus egy jó ember, egy vallás alapító, hanem azt mondja, hogy aki megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának. Hát hogy? A szentség lelke szerint. A halálból való feltámadása által, ami Urunk Jézus Krisztus felől. Tehát az Úr Jézus Krisztus tökéletes ember és tökéletes Isten. És nincs semmi kétség, nem fogadom el csak az egyiket. Hát az csak részigasság. És testvéreim, ezen a területen mi is mindig élen kell járjunk. És ezért olyan fontos a hitvallás, a hitigazságok megismerése és elfogadása. Enélkül nem lehet. Pál apostol nem csak hirdette, hanem el is fogadta ezeket. Isten megmutatta neki. És amikor tiszta a tanítás, amikor az Isten igéjében meg vagyok bizonyosodva, mert ezt hadd mondjam még el, hogy itt arról beszél Pál apostol, hogy az ószövetségi írások és az isteni írások. A második versben azt mondja, hogy megígért Isten az ő prófétái által a szentírásokban. És akkor még új szövetség nem volt. De Pál apostol, aki ismerte az ószövetséget, tudós volt, a Gamáliel lábainál tanult, a teológiában jártas volt, azt mondja, hogy az is az Isten igéje. Isten azáltal jelentette ki magát. És mi így ismerjük meg az igazságot. Testvéreim, hogyha azt akarjuk, hogy vágy legyen, szomjúság legyen bennünk Isten igéje, Isten háza iránt, akkor el kell fogadjuk a hitelvi dolgokat. És az nem felesleges, amikor ilyesmivel foglalkozunk, vagy van erről tanítás, hanem ez nagyon, de nagyon fontos. Tartsuk ezt szem előtt ezután is, és foglalkozzunk ezzel. Még egy harmadik területet is elmondok, nem csak az alázatos jellem, meg a hitelvi megalapozottság kell, hanem mély ima élet is kell. Nem csak az ész, hanem a szív is legyen az Úré. Nézzétek meg, ez a nagy tudós, ez a nagy teológus, azt mondja, hogy először hálát adok az én Istenemnek, majd mondja, imádkozásaimban mindenkor könyörögvén. Érettetek? Hallott a rómaiaknak a híréről, a hitükről, a misszióról, amit végeznek, és ez az ember azt mondta, én imádkozok, értetek. Testvéreim, ez a vágy Isten háza iránt akkor lesz bennem, amikor ez a mély ima élet, elkötelezettség Isten felé ott lesz a szívemben és a szívünkben. A hálaadás és a könyörgés egyben. A hálaadás a testvérekért, vajon van-e hála a szívemben a testvérekért? Pál apostol azt mondja, hogy én hálát adok a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Látta a hitüket, megköszönte és hálát adott a testvérekért. Szoktál-e hálát adni a testvérekért? Mert ez fokozza ezt a vágyat. Ott tartja a tüzet a szívemben, hogy vágyok Isten hajlékai iránt. Vágyok az Isten házába, mert megköszönöm a testvéreket. De ugyanakkor könyörgök is érettük. És imádkozok érettük, mert szükség van, hogy imádkozzak érettük, hogy imádkozzunk egymásért. Van-e idő az életünkben, az imádságainkban, amikor szoktunk egymásért imádkozni? Hát ha valaha szükség van arra, testvéreim, hogy összefogjunk ebben, akkor manapság erre szükségünk van. És Isten ezt helyezze jobban, és még jobban a szívünkre, hogy imádkozzunk egymásért nagyon komolyan. A másik dolog, ami szükséges ahhoz, hogy vágyjunk Isten hajlékai után, a gyülekezet után, az az, hogy a testvéri közösséget tudjuk ápolni. Hát ez a csodálatos itt az igében, hogy kívánlak titeket látni. Ha imádkozás van a szívemben, csendes kamrámban a testvérekért, akkor kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek megerősödésetekre. A testvérekért égett. Hát persze, hogy ő segíteni akart. Van hitük, de legyen a hitük megerősödve. Eljutott az ő hírük az egész világra, de még jusson el, még a pogányokhoz, még akik nem ismerik az ígét, az evangéliumot. Testvéreim, ápoljuk a közösséget. Ápoljuk. Ez az ember, Pál apostol, a hívő ember azt mondja, hogy én kívánlak titeket látni. Vajon van-e ez, testvéreim, bennünk, hogy szeretném látni a testvéreket? Vagy sokszor az van, hogy nem akarom látni, nem akarom hallani. Ez nem jó lelki állapot. Nem akarok ezzel foglalkozni. Ez nem helyes. Azt mondja itt Isten ígéje, hogy ha testvéri közösséget ápolom. Tehát vannak közös dolgai. Mi az, ami közös? Hát Isten ígéje. Talán a munkálatok, amelyek vannak a gyülekezetben, a misszió, közös terhek ezek. És Pál apostol nem azt mondja, hogy én nem vagyok ott tag, engem az nem érdekel, nem. Hanem ő törődött a testvérekkel. És nem csak úgy, hogy hát megyek és akkor meglátogatom, ez nagyon, nagyon megfogott engem, testvéreim, ugye Róma egy nagyon szép város volt, ott lakott a császár, gyönyörű paloták, és templomok, meg útak, meg parkok voltak Rómában. Egy világváros volt Róma. És Pál apostol, amikor azt mondja, hogy én el akarok menni Rómában, akkor nem azt mondja, hogy meg akarom nézni a nem tudom milyen templomot. Nem. Vagy nem tudom milyen parkot, ahova a császár el szokott menni, és ott kikapcsolódik. Nem. Nem. Nem azt mondja, el akarok menni akkor, amikor valamilyen hadvezér, hát győztesen hazajön, és az egész város ott van, és éjjenezve várja és újjongott. Nem. Azt mondja, én el akarok menni hozzátok. A gyülekezetbe. Az egyszerű emberekhez. Az üldözött emberekhez. A szegény emberekhez. Én oda akarok menni, de nem csak, hogy lássalak titeket, hanem, hogy vigyek valamit. Testvéreim, milyen vágyjal jövünk az Isten házába? Van-e bennünk az a vágy, hogy felkészüljünk, hogy hozzak én is valamit? Hogy tegyek oda a közösbe? Egy imádságot, amit otthon elmondok, vagy hétközben elmondok, hogy Uram, áld meg a hétköznapi összövetelt, a vasárnapi összövetelt, áld meg a missziót, hozom ezt a közösbe. Itt nem tud mindenki megszólalni, még imádságra sem. De ott a szívünk, mert közös az érdek, közös a cél. A Pál apostol azt mondja, ez éltet engem. Ez tölt el vágyjal engem is. Amikor ilyen közösségi szándék, vágy van a szívünkben, akkor az Úr azt megáldja. Mondjak egy intést, mondjak egy bátorítást, mondjak egy bizonyságot, egy éneket, valamit, amit az Úr a szívemre helyez. Van-e bennünk ez a felkészülés? Azt mondja Pál apostol, hogy én ezt akarok hozni valamit. De nem úgy jövök, hogy én tudok mindent, hanem azt mondja, hogy azért ti is tudtok nekem adni valamit. Együtt felbuzdunk, egymás hite által. Hogy látjuk magunkat, testvéreim? Szükségünk van arra, hogy felbuzduljunk egymás hite által? Vagy pedig úgy látom, hogy én meg vagyok, én tudok adni dolgokat embereknek, tanácsokat. A testvéri közösséget ápolni kell. Áldás van a gyülekezet életben, amikor a testvéri közösség ápolva van. És még egy utolsó dolgot hadd említsek, testvéreim, hogy Pál apostol van, itt van a szolgálókészség. Azt mondja ez az ember, ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok az evangéliumot hirdetni. Ez a készség ott volt a szívében. A vágy ott volt, de a készség is. Sokszor a vágy ott van bennünk, de nem találjuk a kivitelezést, vagy talán nem csináljuk úgy az időbeosztásunkat, hogy legyünk is ott. Ez az ember azt mondja, a készség is bennem van. És nagyon érdekes ez, testvéreim, hogy azt mondja Pál apostol az előző versben, hogy mind görögöknek, barbároknak és bölcseknek, mind tudatlanoknak köteles vagyok. Na, kötélnek állni mi sokszor nem akarunk. Hát úgy gondoljuk, hogy hát a szabadságra hívott el az Úr, és biztos, hogy szabadságra hívott el az Úr, viszont a Krisztus törvénye kell, hogy bennünket lelkesítsen. Krisztus megszabadított a bűntől, és mindenféle rossztól, de a Krisztus törvénye kell, hogy biztasson bennünket. És Pál apostol ezzel volt. Azt mondja, hogy én köteles vagyok. Vannak kötődések, amiktől nem akarok elszakadni. Vannak olyan kötelek, amelyek engem a keskeny úton tartanak. Közel vonnak a testvérekhez, a misszióhoz, az imádkozáshoz. És amikor van ilyen vágy a szívünkben, testvéreim, és ilyen elkötelezettség, ilyen odaadás, akkor lesz bennem a készség is. Isten kimunkálja az akarást is, a véghezvitelt is. Az ő terve szerint. Van-e bennem ez a készség a szolgálatra? Pál apostol nagy valószínűséggel, hogy ezt a levelet Korintusból írta. És lehet, hogy amikor majd olvasni fogjuk azokat a bűnöket, amelyeket ő megemlít, hogy a világban milyen bűnök vannak, ugye a második részben le van ez írva, illetve az első részben, hogy teljesek az emberek hamissága, paráznossággal, gonoszsággal. Szinte ült Pál apostol egy korintusi szobába, és kinézett, vagy híreket hallott, és látta, hogy mi megy végbe ott Korintusban. És ez az ember ott Korintusban nem csak a korintusi gondokat és problémákat látta, hanem többet látott. És hadd idézem a római levélnek a 15. részéből, ugyanebben a témakörben beszél Pál apostol, és azt mondja ő ott. Mert tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy Jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak. Mert tetszett nékik, és tartoznak is vele. Azért, ha majd elvégezem ezt a gyűjtést mentő átvenni, és ezt eszközölte ki, és nékik egy gyümölcsöt átadom, elmegyek köztetek által Hispániába, Spanyolországba. Azt mondta Pál apostol, hogy én úgy látom, hogy el kell jussak odáig, az ismert világ odáig tartott. Azt is mondták abba a korba, hogy onnan már nincs tovább. És azt mondja Pál apostol, hogy én cselekedni akarom, amit az Úr Jézus mondott, hogy hirdessétek az evangéliumot az egész világon. És Pál apostol azt mondta, egy korintusi szobában, mikor írja ezt a levelet, mikor imádkozik, akkor azt mondja, hogy én kész vagyok. Én kész vagyok utazni, veszélynek kitenni magamat, és miközben megyek Spanyolországba, átutazóba, megállok Rómában is. Nem azért, hogy egy kirándulás legyen, nem azért, hogy ott a nagy filozófusokkal tárgyaljak, pedig Seneca akkor ott lakott és írt, és Pál apostol ismerte ezt az embert és az írásait is. Olvastam olyan tanulmányt, amikor a két írásokat, a két embernek az írását összehasonlították, de nem azt mondja, hogy én nem evel vagyok elfoglalva. Én kész vagyok az evangéliumot hirdetni. Én nem vagyok megkötve, csak Krisztushoz vagyok oda kötve. És Krisztus mutat. Látást ad nekem egész Európára nézve. Testvéreim, mi mit látunk, amikor nézünk? Lehet, hogy le vagyunk kötve saját dolgainkkal, és nem látjuk a várost, a nagy magyarságot, a megyét, az országot, pedig Isten ezt látja. És a szívemre akarja helyezni. ne csak a kis magam körét lássam, a saját magam problémáit, hanem hadd emelkedjek fel. Erről biztat Pál apostol itt ezen a helyen. Kész vagyok erre? Van-e bennem ilyen vágy a gyülekezet iránt? Isten népe iránt? Hát, hogyha lesz ilyen alázatos lélek, teológiai tisztaság lesz az életemben, hogyha a testvéri közösséget fogom ápolni, hogyha ez a szolgálati készség ott lesz a szívemben, akkor az Úr kimunkálhatja ezt bennünk. Olvastam nemrég, hogy a híres Leonardo da Vinci egy bizonyos életszakaszában hallotta, hogy Milánóban egy híres prédikátor van, és az emberek oda járnak. Hát Savarnán róla volt ez a prédikátor, és ő egy a reformációnak egy előkészítője. Nagyon egyenesen beszélte az evangéliumot, és főleg a bűnre világított rá. Főleg a bűnről beszélt. És mentek az emberek, hallgatták, nagyon korán már ott voltak a templom előtt, nagyon sokan. Amikor kinyílt a templomnak az ajtója, akkor özönlöttek be az emberek, és még órák hosszat kellett várni, addig még megkezdődött az istentisztelet. És valahogy befurakodott a híres tudós festő Leonardo da Vinci. És azt mondja ez az ember, hogy amikor bejött a lelkész, és fölállt prédikálni, mert nem volt ott semmi más. Csak egyszerűen fölment a szószékre, imádkozott, megnyitotta a Bibliát, olvasott belőle, és prédikált. És elkezdett prédikálni. És azt mondja a tudós, én nem tudom igazából, hogy mit beszélt. Ékesen szóló volt, hatalmas hangja volt, de azt mondja, én éreztem azt, hogy mintha nekem beszélne. Én éreztem, hogy a földbe süllyedek. Hogy mindaz, amit tudtam, vagy amit csináltam eddig, az semmit nem ér. Amit beszél az az ember, az az igazi. És nem is várta meg az összevetel végét, hanem ki ment onnan erről az összevetelről ez az ember. Hatással volt rá, de azt mondta, én ebből nem kérek. Testvéreim, mi a mi gyülekezetünkben? Milyen hatások vannak? Ha lesz vágy a szívemben, hogy jöjjek oda, és az Úr áldja meg a gyülekezetet, az ő népét, és használjon engem is, akkor így Isten ad erősödést, és az evangélium terjedni fog. Segítsen az Úr erre. Amen.
Szeretném, hogyha mindnyájunk életében ez lenne igaz, amit énekeltünk, hogy szeretünk itt lenni a te házadban. Köszönjük a tanítást, amit hallottunk. Kérlek, segíts meg, hogy én személyesen is mindnyájon tudjunk ez szerint formálódni, hozzád közelebb kerülni, testvérekkel kapcsolatot tartani. És szeretném azt, hogyha Pál apostolhoz hasonlóak lennénk, hogy érdekelne mások sorsa naponként, így tudjunk közösséget gyakorolni, és így tudjunk igazán szeretni téged és egymást. Amen. Amen.